ez egy nagyon kényes kérdés, ugyanis például ez az, ami az önkormányzatok állandó veszőparipája, hogy ez nincs kihasználva. Mert ő azt mondja, hogy ha ott 6-8 gyerek van, akkor mi a fenének tartunk fönt egy ekkora házat, aminek a fűtés számlája, a villany számlája, a víz számlája, ennyi, meg annyi, meg amannyi, ellentétben mondjuk az óvodával, ahol van 60 gyerek. Na most itt tényleg nincs 6-8-10 gyereknél és az ő szüleinél több, egy-egy alkalommal. De például külön vannak ott, ahol több 18 hónap alatti kisgyerek van, tehát egészen icipicik. Ott rendszeresen tartanak ezeknek a gyerekeknek és szüleik számára délutánonként, vagy délelőtt, tehát ezt mindenki maga dönti el, hogy az icipiciknek mikor, a nagyobbaknak kizárólag délelőtt. Olyan fajta foglalkozásokat, ami például arról szól, hogy babatorna. Ez megint olyan dolog, hogy a városi, meg a tehetősebb családoknál ez teljesen természetes, bemegy a plázába, bemegy a különböző mindenféle klubokba, és viszi a babáját magával, és ott tornáztatják. Ezeknek az embereknek ez nem természetes, de ezt adja a gyerekház. Tehát tulajdonképpen én azt látom, hogyha úgy igazán a szívére tenni a kezét egy kis település önkormányzata, ahol mondjuk él 2000-2200 ember, akkor a legapróbb újszülötteket, tehát a néhány hónaposokat leszámítva, addig, ameddig óvodába nem kerül egy gyerek, tehát 3 éves koráig, tulajdonképpen mindenkinek lehetősége lenne a gyerekházat látogatni. Elférne magyarul ezekben a különböző időeltolódásokkal lévő szervezett programokban. A baj ott van, hogyha ott vannak az X-ék, nem megyek, ha ott vannak az Z-ék, akkor meg én nem megyek. Ha meglátom a szomszédék babakocsiját, akkor már nem megyek oda, ha nem látom meg, akkor bemegyek. Tehát, hogy, és hogy azért erről is szól ez a program, hogy jussunk már el odáig, hogy nem az számít, hogy kinek milyen színű a szeme, hanem az, hogy mindannyian 2 éves, 2,5 éves gyerekeket nevelünk.
Érdekes ez a megközelítés, ez eszembe is jutott, de azt gondolom, hogy akkor láttok ebben a dologban egy egyezkedésre való kényszert, ugye, mert ugye arról szól a dolog, ez a ház mindenkinek kell, és nem mindenkinek kell mások miatt, mert egyik vagy másik ember az bizony zavar, egy egyezkedési kényszer. Egyébként engem az, hogy 6-8 ember van egy ilyen helyen, gyerekként, és mellette felnőttek vannak, ez nagyjából visszaadja a normális 60-70 négyzetméteres lakások, hogy tetszik, hogy sűrűségét is, mert szerintem egy normál lakásban, ha ennyien vagyunk, akkor már elég szépen vagyunk, legyünk őszinték, tehát ebben a dologban én nem látom ezt annyira zavarónak.
Jó, hát csak a, tudja, ez a cost effect.
De értem, hogy a konzervben sokkal többen férünk el, csak azt gondolom, hogy a foglalkozás ebben az értelemben nyilvánvalóan tereket és mozgás lehetőségeket igényel. És hogy szokott működni egy ilyen ház? Ugye már kitalálom, nagyjából úgy működik, mint normális családok esetében eszünk és gondoskodunk a másikról. Mi ebben a biztos kezdetszerű célem vagy töbletelem? Az érdekel engem, hogy mi az, ami töbletként jelenik meg egy normál családhoz képest? Mi a gondoskodásnak maga a tartalmi eleme?
A gondoskodásnak sok mindenféle eleme van. Például az, hogy ezek az emberek, akik ezeket a házakat látogatják, egyszer csak kiderül, hogyha megkérdezik tőlük, hogy mi legyen a 10 órai, akkor a vajas kenyér és a zsíros kenyér variációját tudják felsorolni, mint alternatívát.
Igen.
És akkor egyszer csak kiderül, hogy hát lehet ezt is, lehet azt is, lehet amazt is, össze lehet állítani egy étlapot egy héten, úgyhogy az a legváltozatosabb, és még mindig nem költöttünk el annyi pénzt, mint amennyit a mindenféle ropikra, moppikra, chipsekre, mipsekre költögetünk. Tehát, hogy van egy ilyen része is, hogy egyszer csak rádöbbentjük a családokat, rádöbbentjük ezeket a fiatal anyákat arra, hogy mi minden variáció van. Aztán ezt ugye úgy is mondhatnám, meg akkor rögtön ki is pipálhatjuk, egészséges táplálkozás megvolt, mennyi vitamint kap a gyerek, de hát ezt hiába mondja egy védőnő, mert minden védőnő elmondja a szülőknek, hogy tessék gyümölcsöt adni, és akkor így ránéznek, és azt mondják, jó, és ezzel a dolog be van fejezve. Például a gyerekházaknak majdnem mindegyiknek van kis kertje, vagy udvara, tehát valamilyen kert kapcsolata. Ott szabadtéri játékok vannak, mert hogy a játszótér egyébként nincs a településem, ezeken a településeken sehol nincs közjátszótér, tehát közös tér a településen. De a kertekben ma már majdnem mindenütt van kis konyhakert. És egyszer csak elkezdik rátanítani ezeket a szülőket arra, hogy a konyhakert. És akkor nagy boldogan elmesélik, hogy a saját retküket, a saját zöldhagymájukból ették a tízóraihoz, illetve a faluban lévő utcai gyümölcsfákról leszedik a gyümölcsöt és elteszik. Vannak, nem kevés olyan szülő van, aki életében először most látott olyat, hogy hogy kell befőzni. És ez mondjuk az Alföld déli részén van, nem a nagyváros kellős közepén.
Egy kicsit számomra bizarr, mert én úgy gondolom, hogy legalábbis azért a falu az ilyen szempontból, pontosan azért, mert ugye ez egy nagyon természetes dolog, elrakni, megtanítja a saját maga gyermekeit, a szülők, ezek szerint ilyen nincs itt.
De igen, megtanítja az az asszony, aki ott él 200 éve, mármint nem ő, hanem a leszármazottai, és náluk ez így szokás, és ők szép, rendes családi életet élnek, és a cigány soron senki nem tanítja meg őket befőzni.
Tehát vannak olyan társadalmi csoportok, cigány gyerekek is adaszódom, akik ilyen módon nem kapnak milyen befőtet, mert ugye nem, a szülei nem rakták el. Aha.
Még nem tudják, hogy ez hogy van. Meg aztán vannak olyan csoportok, ahol arról szól a történet, hogy nem kell ahhoz feltétlenül cigánynak lenni, csak már eleve olyan családban fölnőni, ahol már az ő szülei is, vagy egyedül nevelték őket, vagy így úgy amúgy, már ő is van, nem kevés olyan anyánk van, aki állami gondozott volt, akkor még ezt így hívták, ma másképp hívják, de...
Most is így hívják, csak mondjuk állami gondozásnak már sok változata van, nevelőszülői, meg...
Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan család van, ahol nem volt, nincs minta, és nincs követési lehetőség. Tehát, hogy ezek mind nincsenek, illetve elterjedt az a nézet, hogy olcsóbb elmenni az X bevásárló központba is bevásárolni, ja igen, hát az, hogy én oda nem tudok elmenni, mert nincs buszjegyre pénzem, és akkor itt vége van a történetnek.
Thank you. Kapocs Ifjúság Segíti Magazin 413. adásában Szomor Évával a biztos kezel programról kezdtünk el beszélgetni, mégpedig arról az összefüggés rendszerről, amiben ezt a programot el kellett indítani, mert Magyarországon 1-3 éves korig önmagában is nagyon nehéz a gyerekekre odafigyelni, és nem jellemző ránk, de nagyon sok gyerek életében sajnos erre ráterhelődött egy élethelyzet, egy sorshelyzet, a szegénység, ami tulajdonképpen nem olyan egyszerű történet, és nem egyszerűen csak arról szól, hogy valaki nem tud rendesen enni, hanem ráépül egy csomó igényvesztett állapot, ami arról szól, hogy a kisgyerekek életében nagyon hamar nem kapják meg azokat a minimális föltételrendszereket, ami kell ahhoz, hogy az alapképességei kialakulhassanak, hogy egyáltalán megtörténjen velük az, ami minden gyerekkel, hogy úgy lépjenek a következő életkorokban, hogy azok a képességek bontakozhassanak, ugyanolyan emberek lehessenek, mint bárki más. És 35 program indult az elmúlt időszakban gyerekházak formájában, ami nagyjából 70 négyzetméteres házakat jelent két szobával és egy csomó ilyen komfortos dologgal, amiben sok minden derült ki, hogy igazából annak segítenek, akik ebben a világban gyerekeket vállalva nem tudnak elégségesen gondoskodni azokra a gyerekekről, mert valahogy nem tanulták meg, valahogy nem szoktatták rá a szüleik, valahogy úgy alakult a sorsuk, és de jó lenne, ha jól tudnának indulni. De mit kapnak a gyerekek?
A gyerekek nagyon sok mindent kapnak. A gyerekek például kapják azt, hogy van egy olyan mozgásterük, ami valószínűség szerint a saját otthonukban, a lakásukban nincs meg, mert vagy túl sokan vannak, vagy túl kicsi a lakás, vagy mind a kettő együtt.
Nagy mászkálások folynak, ott négy kézláb.
Ott óriási rohangászások és mászkálások folynak. Aztán kapnak olyanokat, hogy olyan játékok, amik fejlesztik a fantáziájukat, fejlesztik a motoros a finom motoros fejlettségüket, amelyek arra szolgálnak, hogy ők szerelni tudjanak, megvizsgálni tudjanak dolgokat, összeilleszteni tudjanak dolgokat. Aztán arra kapnak lehetőséget, ami szerintem mindennél többet ér, hogy beszélgethetnek. Nagyon-nagyon sok gyerek van, aki ezekben a gyerekházakban kezdett el beszélni, mondta ki az első szavakat, miközben már bizony túl volt erősen a 2 éves koron, sőt,
igen, fontosokat mond, mert a gyerekek számára nagyon fontos, hogy egyébként szavakat halljanak, sokat maguk mellett, másrészt a szavakat kipróbálják. És a beszéd az úgy kezdődik, hogy kipróbáljuk, meg rápróbáljuk a világra, meg vagyok oda mondogatni, és ahhoz kell inger, és kell lehetőség, ugye?
És kell olyan, hogy mi az, hogy kommunikáció. Én kell van. Olyan, hogy én mondok valamit, és arra kapok valamilyen választ, valamilyen reakciót. És nyugodtan azt lehetne mondani, hogy mi otthon van az anyja egész nap, nem tud neki válaszolni. Erre azt tudom mondani, hogy nem tud neki válaszolni, mert nincs hozzá kedve. És ez egy borzalmasan fontos dolog, hogy rengeteg vitánk volt például a gyerekházas munkatársakkal, akik ugyanannak a Magyarországnak a tagjai, mint valamennyien vagyunk itt ebben az országban, és akik ugyanúgy mondják ezeket a jó kis sztereotípiákat, hogy mi nem csinálja meg, meg mi nem. És akkor azt szoktam kérdezni, hogy akkor, amikor tele vagyok gonddal, bajjal, nehézséggel, akkor olyan nagy kedvem van a gyerekemnek 42-szerre arra a kérdésére, hogy miért valamit válaszolni. A gyerekház munkatársaknak meg ez a dolga. És akkor egyszer csak, ez is a következő, hogy egyszer csak a szülők azt veszik észre, hogy jé, lehet. Lehet így is válaszolni, lehet úgy is válaszolni, lehet mást is mondani, és már nem is olyan nehéz nekik válaszolni arra a 42. miértre, mert megtanulják a technikáját, hogy ez hogy van, mert hogy annak is van egy technikája. Szóval, hogy a gyerekek ezt is kapják. A gyerekek azt is kapják, hogy úgy mennek be az óvodába a gyerekházból. Elmesélek egy példát, mert nekem ez az egyik kedvencem, aminek kifejten az volt a lényege, hogy mi az, hogy biztos kezdett. Amikor belépett a gyerek az óvodába, odaállt az óvónéni el, és azt mondta neki, hogy mondd, te tudod azt a verset, hogy? És elmondta. És akkor így ránézett az óvónénire, aki meg se tudott nyekken, és azt mondta, hogy nem baj, ha nem tudod, majd én megtanítom neked. Szóval én azt gondolom, hogy igen, ezt kapják a gyerekek, azt kapják, hogy olyan tudással tudnak tovább lépni, ami az életkoruknak abszolút megfelelő, tehát nem semmi különleges, de annyit, amennyi az életkorának megfelelő, és nem azt az iszonytató hátrányt.
Mennyi ideje van ez a program tulajdonképpen? Ami azt lehet mondani, hogy most már valóban a biztos kezdet szakmai szempontjai szerint működik.
A Széchenyi kistérségben 2006 van indultunk el, azok még a kezdeti lépések voltak, ott indultak az első gyerekházak. Igazából én azt mondhatnám, hogy 2008 óta van az a fajta már sokkal jobban megalapozott gyerekházprogram, és aztán 2009-ben indult a nagy európai támogatású program.
Hadd kérdezem, lehet, hogy ez egy érzékeny kérdés. Mekkora íve van ennek a programnak, az ideje? Úgy is lehetne kérdezni.
Nagyon nehéz a kérdés, mégpedig azért, mert ha az Európai Uniós támogatást nézem, akkor csak sírni tudok, mert az 30 hónap, és azt tudjuk, hogy hát igazából semmire sem elég az a 30 hónap. A gyerekességprogram, a Legyen jobb a gyerekeknek, az elvileg egy 25 éves generációs program. De azt 25 évig támogatni kell. És ez egy kérdés.
Nagyon fontosat mondott, és pontosan azért, mert engem roppantól érdekelne, hogy ebben a programban való, ha úgy tetszik, indítást kapott, vagy impulzus, vagy támogatást kapott gyerekek története hogyan alakul. Mert ugye a prekoncepciónk az, hogy az ilyen helyzetben lévő fiataloknak, gyerekeknek rosszabbak a kezdési pozícióik, és hogyha megkapják, akkor az esélyek sokkal jobbak, és ha úgy tetszik, biztonságosabbak lesznek. De jó lenne, hogyha ezt meg lehetne mérni, és át lehetne venni. Mert az az igazság, hogy ez a 35 helyen kívül azért nagyon sok helyen lehet, hogy erre szükség is lenne.
Igen, hát mi most abban reménykedünk nagyon, hogy az Európai Uniós támogatás folytatódni fog, és amennyiben ez folytatódni fog, akkor újabb gyerekházpályázatok kiírására fog sor kerülni valamikor. És ha ki tudunk alakítani egy országos hálózatot, és létre tud jönni még az a további 6 kistérségi program, ami még jelent egy jelentősebb, egy elég szép számú települést fog magába foglalni, akkor azért valószínű, hogy el tudunk jutni egy olyan szintre, amikor egy olyan országos felmutatást tudunk tenni, tehát kimutatást, vagy hívjuk bárminek, tehát meg tudjuk mutatni, hogy mi tud változni egy ilyen program következtében, milyen élhetővé tudnak válni ezek a települések, és milyen megalapozott gyerekekkel tudunk kilépni.
Én úgy gondolkodom egyébként az ilyen programok és minden programban, hogy akkor érdekes, hogyha integrálódik, beépül valamilyen létező szocializációs folyamatba, tehát valamibe beleépül, és arról nem gondolkodnak esetleg, hogy ez valahogy nem projekt marad, hanem úgy alakulhat, hogy ez tulajdonképpen a gyerekekkel való foglalkozás állandó és stabil szereplőjévé válhat azokban a térségben, ahol szükség van. Erre kapcsolatosan van-e valami fajta trendi, ha úgy tetszik, irány?
Mi abban reménykedünk, hogy azzal, hogy ez egy szakemberek együttműködéséről is szól ez a program, ezeket a szakembereket megérintjük, na most ezek a szakemberek ugye nem csak velünk dolgoznak, hanem dolgozik mindenki a saját maga szakmájában, szociális területen, egészségügyben, oktatásban, és visz magával valamit ebből a programból, és ott, ahol ő van, ott is egyszer csak elkezd fordulni a világ, és hogy például azok az óvodák, ahova ezek a gyerekek tovább mennek, már nem azok az óvodák lesznek, amelyek ma, hanem egy olyan nyitott óvodák, olyan befogadó óvodák, olyan szellemben működő óvodák, amilyeneket mi itt a gyerekházban megpróbálunk. Tehát, hogy mi ebben reménykedünk, hogy ennek lehet egy ilyen hatása.
Bár én ezt egy alternatív bölcsinek látom, nem is óvodának, hanem alternatív bölcsödének, ugye?
Persze, igen, mert hát a korosztály az erről szól, igen.
Tehát, hogy abban az értelemben ott is van egy alapfeladat, és ott is érdekelne ez az egész dolog, hogy van erre. Kik a kollégák? Engem roppant érdekel, mert ez egy kicsit drága program, legyünk őszinték, és azt gondolom, hogy azért az illúzió lenne arra gondolni, hogy a világon mindenütt visz. Persze nem tudom, mi a drága, mert azt mondom, hogy ma gyerekek jól indulására nem sose elég a pénz, és sose sajnálnám én a pénzt, ha rajtam múlna ez az egész dolog. De ez akik a kollégák, mit tudnak ők, miben mások, mint azok, akik egyébként a létező szakmai területeken dolgoznak?
A biztos kezdett gyerekházakban olyan kollégák dolgoznak, akik közül vannak, akik abszolút úgynevezett laikusok, tehát a település akár az érintett családok közül kerülnek ki, illetve a települések olyan munkanélküli, kisgyerekes diplomával rendelkező emberek, akik kapnak a programtól, tehát a mi programunktól kapnak képzést. Egy speciális képzést, mert hogy mitől más ez az egész biztos kezdet, ami egyfajta szemlélet és egyfajta filozófiáról szól. Azon kívül, tehát ők vannak a gyerekházakban állandóan, ezen kívül vannak együttműködő szakemberek, akik védőnő, szociális szakember, korai fejlesztő szakember, illetve óvónők, adott esetben pszichológus, vagy az nagyon ritkán, adott esetben gyógypedagógus, az is meglehetősen ritkán. Ők valamennyien részt vesznek valamiféle ilyen továbbképzés jelleggel olyanfajta szakmai műhelyeken, ahol szintén kapnak egyfajta átképzést, vagy legalábbis egyfajta szemléletváltozáshoz segítő tréninget, beszélgetést, fejlesztést, és akkor dolgoznak ők bent a programban, egyébként pedig ez nem főállás nekik, csak a gyerekház munkatársak főállásúak.
Én elképzeltem, hogyha a programtól független, hogyha ez az ismeret például megjelenhetne azokon a helyeken, ahol ez a program nincsen, akkor tulajdonképpen kaphatnának egyfajta impulzust azok a szakemberek is, akik ezeknek az elemeknek az ismerete nélkül dolgoznak nagyon lelkismeretesen, mert nem szeretnék senkit sem a dologban másféleképpen is közelíteni, mert a gyerekekkel foglalkozik, ez egy tiszteletre méltó foglalkozás. De azt érzékelem, hogy a programban van egy megkülönböztetett többletfigyelem, úgy tetszik erre a világra, aminek megvannak a szakmai technikai elemei. De jó lenne, hogyha ez tanítható lenne, továbbadható lenne.
Igen, vannak erre kísérleteink, egyelőre a fogadókészség az még várat magára, de én abban reménykedem, hogy sok-sok ilyen rádióriport, és akkor csak valahol eljutunk, meg abban is reménykedem, hogy ezt én tényleg, amit az előbb mondtam, ezt én nagyon komolyan gondolom, hogy azok a szakemberek, akik velünk együtt dolgoznak, azok ezt tovább viszik. Tehát nem úgy működik, hogy ő kilép a gyerekház kapuján, és elfelejti, hogy miről szólt a történet, hanem amikor elmegy az állandó munkahelyére, ha úgy tetszik, akkor ott tovább folytatja ezt a szellemet. Tehát, hogy én abban nem hiszek, vagy nem gondolom, hogy léteznek olyan szakemberek, akik kétféle szellemiségben képesek dolgozni.
Értem. Én azért is fontosnak tartom ezt a programot, mert ugye a biztos kezdet program ez egy viszonylag letisztult munkamódszer ebben a pillanatban, és ugye az az igazság, hogy a nagyon nehéz helyzetben felnőtté váló gyerekek számára néha ez a biztos kezdet feltétlen kell ahhoz, hogy indulj, de van-e folytatás? Például van a következő életkorcsoportra valami fajta terv?
Volt, mondjuk úgy, hogy volt.
Igen?
Volt egy terv, volt egy olyan program, ami hát nem tudom, hol tart pillanatnyilag, aminek az volt a neve, hogy biztos kezdett óvoda, és ebben a programban azok az óvodák vettek részt, ahol gyerekházak vannak. És gyönyörű lett volna az együttműködésünk. A komplex kistérségi programban ott jól működik, ott már van, és ahol még várat magára, hogy a komplex kistérségi programok elinduljanak, ott dolgozunk ezen, hogy egy teljes ívet fogunk tudni felmutatni, mert ott az óvodákkal egész szoros együttműködésben fognak működni, illetve van, ahol gyerekházni nem is lesz, mert például van bölcsőde, de az egésznek a szellemisége bevonul ezekbe az intézményekbe, amik már léteznek.
Én ezt azért is örülök, hogy ezt hallottam, mert ugye az az igazi nehézségem, vagy kételjem, vagy kérdéseim történt, mert szinte úgy marad ez az egész történet. Eltart 2-3 évig egy ilyen program, és utána, hogyha nincs biztonság tovább folytatásra, akkor a dolog elég sok kockázattal van teli, és hogyha van egy ilyen továbbfolytatási lehetőség, akkor talán a biztonság megmaradhat többé-kevésbé. Ugye azzal kezdtük a beszélgetés is, hogy a biztonság az elsődleges kérdés ebben a vértelemben, a biztonság a gyereknek, és biztonsága annak, aki őt neveli a környezetének, és a program akkor érdekes, ha van biztonsága, már mehet tovább.
Hát egész? Igen, nekünk is kéne egy biztonság, és nagyon jó lenne, és hát borzasztóan kellene ezeknek a településeknek a biztonság, tehát hogy ők azt érezzék, hogy nem csak úgy elindult valami, és nem csak úgy elhúzták megint a mézes madzagot az orruk előtt, hanem valóban ezek a programok tovább folytatódhatnak, illetve hogy ezeknek a gyerekeknek a jövője, a szüleik jövője valamilyen formában megoldódhat.
Ezért egy kicsit azt mondom, miközben komplexről beszélt, én úgy érzem, ez sajnos ez a dolog még nem annyira komplex, mert a komplex akkor lenne, hogyha mondjuk a szocializáció majdnem minden stációjában megjelen egyfajta megkülönböztetett figyelem, amelyik elkísér a gyerekeket az önálló család alapítás szakaszáig, amiben sok minden benne van. Az iskola végzése, az követő pályaválasztás, és sok minden, ami ebben a beszélgetésben sajnos nem fér bele. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy most beszéltünk. Én nem tudom, hogy hogyan képzel a jövőt, mennyi ideig szeretné ezt csinálni, mert engem az érdekel, mindig, amikor dolgozom, engem is mindig az átörökítés érdekel maga, mennyi ideig szeretné csinálni, mert egy nagyon izgalmas, és látom, hogy nagyon elhivatottan közelít a dologhoz.
Én nagyon szeretném ezt az egészet úgy folytatni, hogy azt látni, hogy az összes kistérségben, amelyik ez az úgynevezett hátrányos helyzetű kistérség, ott elindulna valami. Ha már elindult, akkor már megvannak azok a szakemberek a területen, akik ezt tovább viszik.
Jó lenne egyszer erre visszatérhetünk 5 év múlva, és ezeket a szakembereket behívva egy jó kis beszélgetésben mondanánk, hogy volt értelme dolgot elkezdeni, mert nagyon izgalmas dolog történt. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, mert volt egy csomó gondolat, ami közben, menet közben is eszembe jutott, de talán a beszélgetés szanaszét szaladt volna, minden gondolatot és kérdést felvetettünk volna. Nagyon érdekes volt, remélem a gondolat hallgatók számára is sok-sok kérdést felvetett, és azt gondolom, ezzel szeretnék elbúcsúzni, megköszönöm a technikai közreműködés Kárász Juditnak és Hamsics Balázsnak, és átadni ez a következő feladatként a következő műsort, a Név és Ember programot, amit szerkeszt és vezet Pogány György. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Önök a Civil Rádiót hallják.
Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás magazin műsora.
Minden hétköznap 16 órakor.
Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Slave, gonna be a close shave. Stay brave, jump the grave. Gotta save what we can save.